hogy hallgassuk meg Isten igéjéből, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, a második rész, 14. versétől a 42. verséig. Fennállva hallgassuk meg, bár hosszú az ige szakasz, de talán figyelhetünk olyan szívvel, füllel is, mintha mi lennénk azok az első hallgatók, akik ott akkor hallgatták Péternek az ige hirdetését. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így prófétált. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétségé válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondta róla Dávid, láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felül van, hogy meg ne inogjak. Azért vidul a szívem, és újjong fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt, és eltemették. Sírja is nálatok van mindmáig. De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte azt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Eddig Istennek igéje, imádkozzunk. Urunk, mindenható Istenünk, Te előtted jelentünk most meg, gyűltünk össze, azért, hogy a Te igédet hallhassuk, ami lélek és élet, örök élet, és azért, hogy dicsérjünk és magasztaljunk Téged. Azért, hogy munkálkodj bennünk a Te szent lelked által, úgy, ahogy akkor ott Péternek az ige hirdetése által, hogy szíven találjon a Te igéd bennünket, és megváltozzék a mi életünk. És talán még, ha nem találkoztunk veled, akkor találkozzunk, és hogyha már találkoztunk, akkor újra és újra elmélyedhessen ez a veled való kapcsolatunk, az élet. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, ezt a nagy kegyelmedet, amit most is hallhattunk, amit tudhatunk talán a fejünkkel, hogy tényleg nagy volt a szakadék közted és köztünk, akik szinte ugyanazokat tettük volna, hogyha ott állunk azokkal az emberekkel a kereszt alatt, és mi is megfeszítettünk volna téged, de a bűneinkkel biztosan keresztre juttattunk. És nagy a szakadék, de te gondoltad úgy, hogy mégis utánunk nyúlsz, és megfogsz, és megfordítasz bennünket. Szeretnénk hálát adni neked ezért, és szeretnénk mélyen imádni, dicsőíteni, magasztalni téged, nem csak itt ebben a csendes órában, amikor könnyű, hanem amikor eltávozunk a hétköznapok nehéz harcaiba, akkor is szeretnénk, hogyha rólad neveztetnénk. Köszönjük neked, hogyha az elmúlt héten is lehetővé tetted azt, hogy ne a magunk akarata teljesüljön csupán, hanem te élj bennünk. És kérünk is, hogy így munkálkodj most bennünk, hogy valahogy az az indulat és az az irányultság legyen bennünk, amit te hoztál nekünk, hogy a te szent lelkeddel munkáld a te gondolataidat, a te utaidat. Kérünk, hogy fogadd a mi közösségünket, a mi fohászainkat, a mi itt létünket, engedd, hogy a te szavadat hallhassuk meg Jürgen ige hirdetésében is, változzék a mi életünk a te dicsőségedre. És valahol hirdetik ma a te igédet, légy köztük, légy a mi gyermekeink között is. Hadd szívják magukba a te beszédedet, és hadd legyenek felkészültek, akik meghallják egyszer a te hívó szavadat, és mellette döntenek. Kérünk, hogy vedd komolyan az ő mostani vágyódásukat is feléd. És kérünk a mi népünkért, a mi népünk vezetőiért, hogy légy bennük, légy velük, te add, hogy valahogy mégiscsak megértsék a te beszédedet, és hogy kegyelmesek lehessenek hozzánk emberekhez is, de a te kegyelmedből vegyék azt. És hadd kérjünk azért, hogy vedd körül kegyelmeddel a mi népünket is ebben a nehéz időszakban, amikor sokan aggódunk a jövő miatt, a betegség miatt. Kérünk, hogy te óvj, védj bennünket, légy a mi idős testvéreinkkel is, légy a veszélyeztetettekkel, és te óvj meg bennünket attól, hogy elkapjuk, vagy továbbadjuk. Köszönjük neked, hogy van hatalmad, köszönjük, hogy láthatjuk a te irgalmasságodat, mind a mai napig a mi életünkben is. Áldj meg bennünket a te jelenlétedben, most is, ebben az órában is. Amen.
Még egyszer szeretettel köszöntöm mindenkit. Erre a hónapra az volt a elképzelés a vezetőségnek, hogy legyen az a témája, hogy az apostoli tanítás milyen értéke, miből áll, milyen fontos. És én most tartom csak egy kis bevezetés ebben a fogalomba, apostoli tanítás. Mi mit értünk ez alatt, és mit értek az első hallgatók az alatt? Mi az az apostoli tanítás? Ugye manapság mindenféle furcsa dolgok forognak kifejezés körül, és nézzünk, hogy igazából mi van ott a Bibliában. És mivel kisebb az elolvás veszélye, mindig képekkel szoktam dolgozni egy kicsit, mert addig Szegeden mindig kellett bibliaórát tartani, este csütörtök, este 5-kor, és már mindenki elaludt majdnem, és ha képek voltak, mégis jobb volt a figyelmed, és az annyira hozzászoktam, hogy most itt is hoztam képeket, és a képek mentén egy kicsit többet is tudunk csinálni, mint ha csak beszélek. Az első kép, akkor nézünk, kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Ez volt jellemző az első hallgatóságról, és az a kérdés, hogy ez mit jelent. Már még nincs, ugye? Tehát a Péter, amit most olvastunk, ezt az első prédikáció, jója ott már fogalmazott, hogy az első, amire figyelni kell, igazából, amit ő prédikált, csupa az volt, Jézus feltámad. Jézus feltámad, és azt mutatja, hogy ő Isten fia. Ez volt igazából a lényege az egész prédikációnak. Van valaki, aki nagyon különleges ebben a világban. És ez volt az ő témája, ugye? És aki szemtanú volt ennek, az volt jogosult apostoli tanítás átadni. Tehát én nem vagyok jogosult apostoli tanítást produkálni, mert nem voltam szemtanú Jézus feltámadásnak. Én csak valakitől vihetek, aki szemtanú volt. És különben azért áll a Biblia ezekből a könyvekből, amiből áll, az Új Szövetség főleg, hogy ezek mind valamilyen szinten szemtanúk voltak, vagy a szemtanú volt a forrása. Ugye például Márk evangélista nem volt direkt szemtanú valószínűleg, de ismerte egy szemtanú Pétert. Azt tudjuk az egyház történelemből. Tehát minden bibliai könyv direkt, vagy majdnem direkt egy szemtanúhoz kapcsol, és azért nem lehet bővíteni a Biblia. Ha bővítek a Bibliát, már nem apostoli tanítás. Ha ma feláll egy apostol nevű valaki, és azt mondja, hogy én most új dolgok mondok Istentől, ez nem apostoli tanítás, mert lezárt az apostoli tanítás a szemtanúk halálával, és amit róla még hallatszott, az apostoli tanítás utána már nem gyártatunk. És azért nagyon kell vigyázni. Egy kicsit, én nagyon szeretem az áttekintések, nem annyira érdekel a részletek, sose érdekeltem engem a részletek, azért nem lettem nagy teológus, hanem az átívelő tudás, hogy egy kicsit benyomást kapunk az egészről. És azért mindig Ádám és Évával kezdődik. Tehát így kezdődik, hogy Isten, egy szellemi lény úgy döntött, hogy létrehoz anyagot, egy anyagi világ létrehoz. Az van írva, hogy Bereshit bara Elohim, itt kezdődik a Biblia, a kezdetben teremtette Isten. Következő. És a legnagyobb teremtmény az, amikor azt mondta, alkossunk embert a képmásunkra, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. És ott van egy édenkert, van egy érdekes felfedezés, ezt most nemrég felfedeztem, mert mindig van ez a probléma, hogy vajon két teremtés történet van. Ha valaki figyelmesen olvas, akkor úgy tűnik, mintha a második fejezetben lezár az a teremtés, Isten teremtette az, meg az, meg az, meg az, meg az élő állatok, meg utána az embert, kész. Aztán a harmadik vagy második fejezetben kezdődik egy újonnan egy teremtés történet, és a sorrend hirtelen másképp van, mint az első beszámoló. És sok embernek ez nagy megütközés okoz, hogy először a élőlény utána az embert, a másikban viszont először az embert, utána az állatok. De hát valami nagy problémába ütköztek, és akkor néztem egy ilyen, mit szólnak hozzá a zsidó teológusok, és lám-lám, nekik ez soha nem volt probléma. Nem tudom miért nekünk probléma, most már én is látom, hogy ez a másik beszámolás az édenkertről szól, Isten elviszi az Ádámot az édenkertbe, még nem volt Éva. És ott ebben a kertben teremti állatok még egyszer. Ádám de hát tanú volt, lehetett teremtésnek. És amikor az állatok teremti, akkor nem találja társ, nem lesz társ Ádámnak, akkor teremti az Évát. Évának a teremtése nem volt direkt szemtanú az Ádám, de az állatoknak lehetett. És itt nincs is összeütközés a két teremtés történet között. Az első egy áttekintés, Isten teremtette az embert, Ádám férfi és nővé, utána ezt a férfi részletesen megmutatja, hogy is volt ez, beteszi egy édenkertbe, ott újra lesz teremtés, állatok és különféle növények, és az Évát. És azóta már nem is látom ellenmondás a kettő között. Nem is, nincs is, csak valaki teológus kitalálta. Tény vagy tanmese? Ez a második kérdés. Ez a Ádám és Évától nagyon sokat múlik, később is az apostoli tanításban, azért kellett kicsit belemerülni most. Tehát egy kis türelmet kell, kicsit nézünk, vajon ez tény, tényleg Ádám és Évát teremtette valaki? Két férfi, két ember, és utána ebből származott minden mai élő ember? Vagy ez csak egy tanmese, mint a Csipke Rózsikától is lehet valamit tanulni? Vagy egy mai szép filmben, vagy regényben lehet valamit tanulni? Ugye ez nem muszáj, hogy ez hazugság, ez csak egy tanítás, egy lehetett következtetés levonni belőle, bármiből. Az a kérdés, hogy a Biblia szerint ez tény vagy tanmese? Ugye, ha ez tanmesenek számít, semmi gond, elfogadjunk. Mert ez egy irodalmi faj, és ez sok irodalmi faj van a Bibliában. Ha ez egy ilyen irodalmi faj, hogy tanmese, vagy ilyesmi, hogy nem szó szerint kell érteni, akkor nem gond. Elfogadjunk. De ha a Biblia azt tanítja, hogy ez tény, akkor van nekünk manapság csak egy probléma. Régen nem volt ez a probléma. Manapság van ez a probléma, hogy akkor mi van. És egy kicsit néztem, mert én ilyen kérdésekben mindig fordulok a Bibliához. De hát nem érdekel, hogy mit mond bárki, csak mit mond a Biblia. És a Biblia mondja például, Isten maga írja kézzel valamilyen szinten két kőtáblára, 6 napon át dolgoz, és végez mindenféle munkádat, a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja, semmiféle munkád ne végez, és most jön egy magyarázat, hogy miért nem dolgozunk vasárnap, mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eged, a földet, a tenger és minden, ami azokban van. Tehát úgy tűnik, ezen a táblákon, ez az Isten, aki írta ez a táblákon, szó szerint értette ezt az első Mózes teremtés történet. Legalább úgy tűnik, mert levon következtetések, nem úgy vonja le, mintha tanmese lenne, hanem mintha tényleg 6 nap alatt valami történt. És 6 nap alatt valami történt, az Ádám is ott teremtett. Tovább nézzünk még egy. Jézus viszont felhasználja ezt, mert a farizeusok kérdezték, hogy lehet elválni a feleségétől. És akkor Jézus felhozza ezt az Ádám és Éva története, mintha történt volna. Ugye nem mintha tanmese lenne. Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdett fogva férfivá és nővé teremtette őket? Tehát Jézus nem csinálja ezt a benyomást, mintha ez csak egy tanmese lenne, hanem tényként kezeli, és azért, mert Isten teremtette férfi és nő, azért ti ne váljatok el. Nézzünk még egy. Ez is ilyen nagy benyomást tett rám. Tehát Lukács ad egy származási lista, ami kezdődik Jézussal, és visszamegy Istené, és közte van Ádám is. Tehát köztudomás szerint József fia volt, ez pedig, és aztán jönnek egy csomó név, és közben jön Dávid, és közben jön Ábrahám, és közben jön Ádám. Ha azt mondjuk, az első Mózes 1-3 az tanmese, akkor nem tudjuk, hogy mi van. Akkor már nem értünk a Bibliát, mert melyik név akkor létező embernek számít. Ha Ádám tanmese, lehet, hogy Ábrahám is csak tanmese, lehet, hogy Dávid is csak tanmese, mikortól kezd valóságá válni? Ugye, ha Ádám ugyanabban a listában, mint Ábrahám és Dávid. Nézzünk tovább. A Júdás, egy újszövetségi író, azt írja, ezekről is profitált Énok, aki Ádámtól számítva a hetedik volt. Megyünk gyorsan vissza. Nézzünk, hogy a hetedik volt. Ádámé első, Sét, Énos, Kénán, Mahalalé, Járedé, Hénok. Így számítva az hetedik. Tehát ő is úgy tekint rá, mint az Ádám egy létező ember volt. Tovább. Pál ráépíti az egész teológiára arra, hogy Ádám egy létező ember volt. Mivel egy ember által van a halál, vajon mire gondol? Ádámra. Egy ember által van a halottak feltámadása is, mert ahogyan Ádámban mindjárt meghalnak, úgy Krisztusban is mindjárt életre kelnek. Ha azt mondjam, Ádám nem létezik igazából, de benne mindenki meghal, akkor talán Krisztus se létezik, mert benne mindenki életre kéne kelni. Ugye ez egy nagy probléma, ha tanmesének nézem az Ádám és Évát. Mert mindent azon alapul. Tovább. Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiből, mert nem is a férfi teremtett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért. Ez honnan tudja? Első Mózestól tudja, és úgy állítja be, mintha tényleg történt volna. Ugye? Tudom, hogy sok embernek itt ez nem is probléma. Ez fölösleges beszélni, csak találkozunk ilyen emberekkel, akiknek ez nagy probléma. És egy kicsit felkészült kell lenni ezekre a beszélgetések. Tovább. De az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül, mert ahogyan az asszony a férfiből van, úgy a férfi is az asszony által van, mindez pedig Istentől van. Vonatkozik az első Mózesre, abból levonja az összes tanítás. Ugye csak arra van most a hangsúly tovább. Később úgy érvel a pogányok előtt, Athénban, az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Tehát nem több tucat, vagy egy nagyon törzs volt az elején, vagy lassan átváltoztunk majmokból, emberekből, és ott mindig sok emberről van szó, hanem egy embertől teremtette Isten mindent. Tehát úgy csinálja, mint ez az első három fejezet Mózesben történeti esemény. És nem mondhatom sajnos, hogy ez lehet nem szó szerint érteni, mert az egész bibliai írók szó szerint értik. Lehet mondani, hogy tévedtek, ugye? Ezek mind tévedtek, mert ókori világképpen éltek, nem tudtak jobban, tévedtek. Mondjuk tévedtek, de nem mondhatom, hogy a Biblia azt mondja, hogy ez csak képletes. Ez viszont nem mondhatom, mert az egész Biblia tanúskodik, mintha elhiszik a történet. Tovább. Így is van megírva, az első ember Ádám élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő léleké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Tehát ha a lelki ember létezik, Krisztus, akkor a földi ember is kell létezni, Ádám. Ha ez csak mese, lehet, hogy Krisztus is csak mese. Az első ember a föld porából való, ugye tényként kezeli, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, mi olyanok vagyunk, mint Ádám, földből való, és ha megtérünk viszont, akkor olyanok vagyunk, mint Krisztus. És amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeik is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyének a képét is tovább. Mégis uralkodott a halál Ádámtól Mózesig. Igazi emberként kezeli az Ádám, ugye? Milyen értelme lenne Ádámtól Mózesig mondani, ha Ádám mesefigúra? Ez akkor tényleg, ez lenne egy kicsit furcsa, ha így belesző mindent, és aztán már nem tudjuk, hogy kell értelmezni a Biblia, ha soha nem tudjuk, melyik a mese és melyik tény. Ezek viszont tényként kezeltek. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, az egynek a bűne miatt, Ádámnak a bűne miatt, de hát Ádám létező ember, aki bűnt követett, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiárad az egy ember Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Ádám bűn, Krisztus kegyelem. A kegyelem is ránk fog áradni, ugyanúgy, mint a bűn az Ádámtól. Létező dolgok, ugye nem lehet sajnos kibújni nagyon tovább. Ez is érdekes, van egy ilyen, hogy milyen idős lett mindenki. Ádám 930, ugye látunk, hogy Ádám még majdnem Noé idejében élt, és a Noé majdnem Ábrahám idejében még élt, és ott is látszik, hogy amikor az özönvíz volt, hirtelen nagyon csökked az életkor. De hát utána már nagyon keveset éltek, valami történt ott az özönvíznél, nem tudjuk, de az, hogy Ádám benne van ebben a sorban, és Ábrahám is benne van ebben a sorban, semmi jele annak, hogy Ádám egy mesefigúra lenne. Milyen értelme lenne Ádámról olyan sok számok elmondani ebben a, ugyanabban a fejezetben, mint Ábrahámról, ha csak mesefigúra. A mesefigurákról általában nem szoktuk mondani, hogy hány évesek. Ugye ez nagyon ritka. Tovább. És most jön az apostoli tanítás fő központja. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt, minden általa lett, és nélkül és semmi sem lett, ami létrejött. A János próbál mutatni, ugyanolyan, mint Isten teremtette a Föld, ez a teremtő igazából Krisztus volt, és ez a végén tovább testé lett. Az ige, ami által teremtette Isten a Földet, az testé lett. Ez már ugye felfoghatatlan, hogy Isten lejön emberként. Az volt a nagy botránkő igazából a zsidóknak is, mert mindenkinek, hogy ezt nem tudunk elhinni. És ezt hirdetni, az ki fognak röhögni minket mindenhol. Bár ez az apostoli tanításnak a centruma, hogy az ige testé lett. Egy ember járkált köztünk, aki Isten. Ez nekünk annyira hozzászokva, hogy nem érzünk már ezt a botrány, ami benne van. És a mi vétkeinkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze, ugye ez nem volt nyilvános. Jézus maga mondta párszor, hogy a bűneitekért fogok én meghalni, de ez úgy tűnik senki nem vette nagyon komolyan. Az angyal is mondta Máriának, hogy a bűneikért fog meghalni, és az Ószövetség is, és főleg az Ószövetségből vettek a tudásuk a késői teológusok, Pál apostol. Nézte az Ószövetség, és hirtelen rájött, hogy oda van sok mindent írva, hogy miért. Mert a miért a nagy kérdés. Hogy Jézus meghalt a kereszten, ez nem kérdés mai napig se. A történelem tudósok ezt elfogadják. Jézus meghalt egy római kereszten. Ez köztudat. Nem lehet majdnem tagadni se, mert túl sok bizonyíték van. De hogy miért halt meg ott, az már egy történelem író se írja, ugye? Ez csak az evangéliumok írják, és Pál apostol, és az Új Szövetség. De hát az ok, hogy miért írt, hogy miért meghalt, az a mi üzenet. Azt kell nekünk hordani a világban, a ti bűneitekért halld meg ezt az ember, aki ott élt, élőben, igazából történelemben. Tovább. És most mondja Péter apostol ebben a prédikációm, de őt Isten feltámasztotta. Ez volt az újdonság. Isten feltámasztotta, azt jelent, hogy igazat adott Jézusnak, nem találta helyesnek, hogy ez az ember meghalt. De hát hallgassatok rá, mert ő nagyon-nagyon fontosat mondott, mert Isten feltámasztotta őt. Tovább. És még egy kicsit olvasunk, amit már a Laci már elolvasta. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda. Ez volt az új dolog. Isten volt mögötte, volt terve, és nem csak így meghalt. Ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltetek, de őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Isten belenyúlt és feltámasztotta. Ez apostoli tanítás. Ez viszont kell, hogy lássa egy szemtanú. És azért olyan fontosak a szemtanúk az egészben, hogy ők látták Jézus feltámadva. Nem mindenki látta, de ők látták. Tovább. És aztán mondja, hogy mi valamennyien tanúi vagyunk. És ott jön be a kérdés, hogy mennyit ér vajon egy szemtanú. És az érdekes, az utóbbi 30 év egy nagyon izgalmas irányzat bejött a teológiában. Kezdtek más tudományágak azzal foglalkozni, hogy mennyit ér egy szemtanú. Tehát a memory tudomány nagyon-nagyon belendült az utóbbi 30 év, és a teológusok ezt szívesen átvettek, és néztek utána, hogy vajon ez a Máté, amikor látta Jézus, és látta a feltámadás, vajon ezt tudta volna megjegyezni? 30 éven át, mert mi csak 30 év utáni szövegekkel rendelkezünk, ugye? A Máté 30 éven át nem írt le semmit talán, legalább ránk nem maradt semmit. Ezek a szövegek, amit találunk, ezek 30-40 évvel később írottak, mert fénymásolat van nekünk csak. Az eredeti szövegnek egy másolata van nekünk, és körülbelül tudunk meghatározni, ez a másolata mondjuk Krisztus után az egyik tudós szerint 60-ból már van egy kis fecni a Máté evangélium. 60-ból, de hát mégis Krisztus feltámadás után 30 évvel később. Vajon ez a Máté már még tudta, hogy miről beszél, ha 30 éve elmaradt? És ez a memory tudás, memory tudomány próbálja ezt egy kicsit kutatni. Nézzünk tovább. És az első apostoloknak is ez nagyon fontos volt. Legyen egy szemtanú. Szemtanú nélkül nincs apostoli tanítás, és amikor rájöttek, hogy Júdás meghalt, hiányzott egy szemtanú. És Jézus 12 apostol hívta maga körül. Mert ezek a 12 jelenése könyv szerint fognak majd uralkodni a mennyországban 12 apostol és 12 ószövetségi törzs vezetők, tehát 24 presbüte lesznek ott fönt, tehát 12 egy fontos szám, és mivel meghalt Júdás, igyekeztek utána választani még egy apostol, hogy legyen a 12. És azt mondják, olyan kéne lenni, hogy tanúja volt a feltámadásnak, és végig volt Jézussal. Ezek csak hitelesek. Végig Jézussal, és feltámadás tanúja, akkor lehet apostolnak. És választották egy apostol, új. De azóta már nem. Tovább. A Pál apostol, ugye ő egy kivétel, mert ő is látta az Urat, amikor leesett a lóról, vagy nem is mondják, hogy leesett a lóról, ő csak a földre esett, a lóról nincs is szó, ezt mi hozzá találtunk ki. És Pál nagyon félt, hogy nem ismerik el őt, és akkor direkt Jeruzsálembe ment, és hozott igazolás a Péter, meg az ottani apostoloktól, és beszámolja, és azt mondja, hogy elismerték, hogy rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint ahogyan Péterre a körülmetélése. Mert aki munkálkodott Péter által a körülmetéltek közötti apostolságon, az munkálkodott én általam is a népet között. Tehát azt igazolták, hogy te is hirdethetsz az evangélium az apostoli tanítás címszó alatt. Ő egy elég ritka kivétel. És végül is kiderült, hogy ő került bele a Bibliába, az ő írások mind, vagy sokan belekerültek a Bibliát tovább. Na most egy kicsit utána néztem a szemtanúság, manapság. Mi fontos egy szemtanúnak, ha most megyünk például egy bűnügyi hivatalba, vagy egy rendőrséghez, és kérdeznénk, hogy miért fontos egy szemtanúnál, mert mai napig a bíróság előtt egy szemtanú valomás által valaki börtönbe zárnak, vagy halálra ítélnek. Ugye a szemtanúnak nagyon nagy súlya van, és azt mondják, hogy a szemtanú nem jó, ha nem volt ott. Ugye, persze. A szemtanú nem jó, ha változtatja a valomás túl sokszor, akkor lehet, hogy valami kitalált. A szemtanú nagyon nem jó, ha túl pontosan, és ez a legérdekesebb nekünk, ha túl pontosan egyezik egy másik szemtanú valomásával. És ez nagyon érdekes a bibliai evangéliumokhoz nézve. Mert ott vannak bizonyos különbségek. Ugyanazt a beszélgetés mesélik el, és más szavakkal. Jézus egyszer azt mondta, egyszer azt mondta, és ez sokszor nekünk egy ütközés, megütközés, de ez a jel a jó szemtanúság, hogy nem minden apróságban megegyezik. Ez nagyon érdekes nekem volt. Hogy pont akkor gyanús, ha két ember szó szerint ugyanazt meséli el, akkor összebeszéltek magukat, már nem lehet bízni benne. Akkor jó egy szemtanú, ha eltér egymástól egy kicsit. Nem a lényegében, csak a részletekben. Vagy erkölcsileg nem elfogadható, tehát ha Máté, Márk, János és Lukács hírhedt gazemberek voltak, akkor nem kell annyira ráhallgatni, de ha tudunk mutatni, hogy ezek erkölcsileg magasan álló emberek voltak, akkor nincs okunk cáfolni a bizonságtételük. És arra is van sok kutatás, az nagyon érdekes, azt most nem tudunk belemenni tovább. Tudja valaki, hogy ez mi? Ez mi lehet? Igen. World Trade Center. Hogy tudod? Tehát ezek a két iker toronyok, ami tönkretettek, és ez mikor volt? 20 évvel ezelőtt majdnem. 20 évvel ezelőtt. És ha most kérném egy beszámolás, hogy ki mennyit tud arról, majdnem az összes tudnánk rekonstruálni, ami ott történt. Ugye, ha mindenki leszívom az összes tudását, akkor egy nagyon szép kép kapnánk, bár tudnánk, hogy valaki tévedett. Ugye, valaki már nem tudja rendesen, de sok mindent tudunk erről, mert hogy tudjunk erről valamit, és például a többi dolgok, nézzünk a második kép, ja, ez még ez, ez egy világcsodája volt igazából, hogy ha egy nappal ezelőtte valaki jósolta volna, hogy látod, ez a két torony holnap már nem fognak állni, bár nem vagyunk háborúba, nincs rossz az időjárás, semmi jel nem mutat, hogy holnap össze fognak dőlni, és mégis összedőltek holnap. Nem volt jósolható, egyszeri eset volt, ugye olyan, mint a feltámadás, egyszeri eset, senki nem látta előre igazából, és mégis megtörtént, és több ezer szemtanú volt. Ugye azért tudjuk róla sokat, mert több ezer szemtanú volt, több százezer szemtanú volt, pedig 12 másodperc alatt összedőlt mindent. Arról tudunk sokat. Miért nem tudunk sokat ezekről? Tovább? Ja, nem, még nem. Szokatlan, tovább. Azért tudunk sokat, mondja a memory kutatás, mert egy szokatlan, egyedi és felkavaró esemény volt. Mindig gondoljunk az evangéliumokra, ugye? Az apostoli tanításra. 3 éve éltek egy hihetetlen személyiséggel, látták szokatlan, egyedi és felkavaró eseményet, mondjuk a Lázár, ő feltámadt. Hát ez, ha nem felkavaró, akkor nem tudom, mi a felkavaró. Ha én meghaltam és feltámadok, én egy szuper szemtanú leszek, ugye? Ő ezt élete végig elmesélte mindenkinek, az biztos. Átfogó tájékoztatás. Ugye, összedőltek a toronyok, és az összes tévécsatorna Én nem voltam ott, én nem láttam összedőlni, mégis elhiszem, hogy összedőltek. Csak azért, mert tájékoztatok mindenhol, minden csatornán. Rendszeres ismétlés segít a megjegyzésére. Én ezt rögtön elmeséltem a gyerekeimnek, még mai napig elmesélem a most is. Néha a gyerekem már nem is tudja, hogy volt ilyen, de én tudom, mesélek neki, és mesélek az összes összefüggés, ó, milyen nagy dolog volt ez. És akkor ő is tudja, egy darabig, már nem annyira, mint én, mert én majdnem szemtanú voltam, legalább hallottam szemtanúkról, aki meséltek a rádióban, hogy milyen is volt, ugye? És a romok bemutatása. Mai napig látszik valami belőle, és azért tudom, hogy ott állt valamit. Tovább. Mi történt még 2001-ben? Semmit nem tudunk róla, ugye? Pedig ott történtek dolog. Ezt az eseményt megjegyeztünk nagyon részletesen, mert ez rám valahogy ránk hatott, fontos volt számunkra. Nézzük, mi történt még 2001-ben. George Bush lesz amerikai elnök. Nem olyan kis dolog, senki nem emlékszik. 35 ezer ember meghal egy földrengésben Indiában, senki nem emlékszik. Ez elég tragédia. A teljes humán génom bázis sorrend határozta meg, az is egy nagy dolog volt. 5 ember a szegyből merítkezik be. Senki nem tudja már. Ők tudják már. Ők. És a lányom második, első lányom második szülinapja. Én emlékszem, ti nem. Tovább. Megyünk vissza gyorsan a múltba, amikor már nincs szemtanú. Akkor mit csinálunk ilyen dolgokkal? A Titanic elsüllyed, és már nem él szemtanú. Mert túl idős lenne. Most hogyan tudunk bármit a Titanicról? Tovább. Találtak a roncs, vagy hogy mondja ezt? Ja. 1985-ben találtak egy roncs, én nem láttam. Ti se. Mert nem voltunk ott lent, mert még mindig ott van, remélhetőleg. Nem tudjuk, ugye? Csak egy szemtanú mondta el. Tovább. Ez a szemtanú, aki ezzel a kis hajóval ott volt, és fényképezte, ő mondja el, hogy ott lent van egy hajó, és mi ezt simán elhiszünk, pedig egyikünk se volt ott, ugye? Mert elég jó tájékoztatás van róla, megbízható tájékoztatás, elhiszünk nekik. Tovább. És találtak egy pár tárgyak. Egy tártalálás mindig nagyon jó, és attól látszik, hogy egy tárt igaz, ha nagyon drága. Ugye? Ez a kulcs az egyik szobából 85 ezer euróért lehet venni. Hát valószínűleg tényleg onnan hoztak, mert senki nem fizetne annyi, ha bizonyítosan hamisítás, vagy ilyesmi. Vagy egy levél, aki valaki a fedélzeten írt, mielőtt elsüllyedt. Ezek nagyon drága dolog. Nézzünk tovább. Ugyanaz van a Bibliával. 1947-ben találtak egy hatalmas tekercs, 6 méter hosszú. Az egész Ézsaiás könyv volt rajta, és satszolták, és több mint 2000 éves. Tehát több mint 2000 évvel ezelőtt létezett egy Ézsaiás könyv, ami ugyanaz a tartalma van, mint a mai Bibliákban. Ez volt a nagy értéke. Tehát nem lehetett mondani, hogy eltorzult a szöveg 2000 év alatt, hanem megmaradt 95%-kal egyezik az eredetivel, a mi Bibliával, a mi Biblia. És ez egy nagyon értékes dolog, tovább, már lehet a érték becslés szerint, nézzünk tovább, 70 ezer euró az az érték. De hát valószínűleg hiteles. Tényleg ilyen régi, tényleg ott találtak, és ott van ráírva ugyanazt, ami a mi Bibliánkban. Ez nagyon nagy értékes találmány volt. Tovább. A szemtanú, tehát jelentősége nagyon fontos. A kortárs jelentősége nagyon fontos. Ugye nem csak a szemtanú, hanem a kortárs is. Ha például azt mondanám, ha találom egy könyv a jövőben, megyünk 2000 éve a jövőben, ott találunk egy könyv. Ebben a könyvben az van írva, hogy 2020-ben a felhőkarcoló, a legmagasabb felhőkarcoló 5 kilométer magas volt. Ezt nem tudunk már megállapítani, de ha lenne egy kortárs irodalom, akkor kiderülne, hogy nincs ilyen épület manapság, ami ilyen magas. Pedig nincs szemtanú, csak tudjuk általában, milyen magas voltak az épületek 2020-ban, és nem 5 kilométer. És azért, ha valaki ebben az időben élt, és tud valami mondani a környezetről, ez is segítség valami hitelesség megállapításnál. Tovább. Én is itt lettem hívő. Ez a két ember segítettek nekem hívővé lenni. A bal oldali ismeri talán mindenki, Csóni. Olvastam az ő könyvét, semmi köze volt a hívőséghez, nem is ismertem egy hívő ember se, csak katolikus voltam, de nem volt hívő senki körültem. Kezembe került ez a könyv, és nekem ez nagyon hitelesnek tűnt, pedig ő csak egy tanú, ő átélt valami, találkozott talán Jézussal, amikor megtért, és nekem ezt leírta, és én ezt elhittem. És egy másik könyv is, Richard Wurmbrand, ez egy lelkész, aki többször bepörtönöztek Romániában, és 14 csontot eltört, és 14 évig is volt börtönbe, és egyszerűen olyan hitelesen mesélt el, hogy hogyan volt vele ott a cellában Jézus, hogy nem tudtam tovább mondani, ez csak mese az egész. És azon keresztül ők előkészítettek az én hitemet. Ők nem láttak Jézus, de mégis tudtak valami róla, ami nekem elég volt a hit kezdéshez. Utána tovább mentem egyszer Finnországba egyedül, és ott álltam a Helsinki pályaudvaron, ez csak egy nem igazi kép, de két nők jött hozzám, és azt kérdezték tőlem németül, hogy maga újonnan született? Ez volt az egyetlen kérdés. És ott kaptam tőlük még egy könyv, ami pontosan leírta, hogy hogyan kell megtérni. Ezt a könyv ott egy magányos ifjúsági szállodában elolvastam, egyedül voltam teljesen, és ott megtértem igazából. És onnantól teljesen változott az életed. Anélkül nem lennék most misszionárus. Ott kezdődött, a valaki tanúság tett nekem. Az ő hitékről, és ez elég volt nekem megtérni. Nem is bizonyították semmi, hogy Jézus élt, meghalt, de ők mondták el, hogy ők ezt szemtanúktól hallották, itt vannak a szemtanúk, és elhitték, és működött, ugye ez a lényeg, hogy működött, átéltek a Szentlélek ajándékát, és hirtelen tudtak, hogy ez igaz. És így én is jutottam hozzá tovább. És az egy nagyon fontos dolog, nem kell tökéletes pontosság ahhoz, hogy valaki hitre jut. A Biblia se tökéletesen pontos. Azért nem, mert egy nyelv sose pontos. Ugye egy nyelv nem lehet pontos. Egy nyelv nem olyan, mint egy mikroszkóp, vagy egy kis műtőkés, hogy is jelent? Szike. Egy nyelv olyan, mint egy fejsze, mondjuk. És szét lehet vágni egy törzs, de apróságokkal már nem olyan biztos. És főleg, mivel a görög nyelvben írtak az Ószövetség, mit tudunk mi a görög nyelvről? Mi már nem élünk ebben az időszakban, a szó jelentősége, a finomságok már nem tudjuk megállapítani, tehát nagyjából értünk, amit ott van, de elegendő ahhoz, hogy valaki hitre jut. És ez a lényeg. A Biblia egy elegendő pontossággal rendelkező eszköz. Tökéletes elég a hitre jutás. Ebben a szempontból tökéletes, mert bárki hitre juthat. Mintha egy fogorvos, neki kell egy nagyon finom fúró. Nézzünk tovább. Ez nem elegendő pontosság. Pedig valahogy működik, de több kár okoz, mint javít, ugye? Nézzünk tovább. Ez viszont elegendő pontosság, ha más munkára fektetünk ezt a vésőt. Tehát mindig kell nézni, hogy mire valami jó. És nem kell tökéletes lenni semmit, Csak elegendő pontossággal kell lenni ahhoz, hogy tökéletesen működik tovább. Ez is elegendő pontosság, ha egy házat akarok szétrombolni. De ha fogorvos ezzel dolgozik, akkor nehéz. Tovább. Nem elegendő pontosság, ha egy elefánt egy porcelánboltba teszek, mint eladó. Mert nem neki való, ugye? De elegendő tovább pontosság, ha dolgozom vele az erdőben. Tökéletes, elegendő a elefánt. És erre a célra, amit nekünk kell, a Biblia tökéletes, elegendő. Mert bárki hitre juthat. És mivel szemtanú a bizonyosság, várható különbségek. Ez az érdekes. Várható kis különbséget. Attól hiteles, hogy nem szó szerint egyezik az evangélium, a Máté, meg a Lukács, meg a Márk, meg a János. Pont a különbségek teszik hitelessé. Ez nekem nagyon nagy felfedezés volt. Tudod? Tovább. Tehát kitartóan részt vettek az apostoli tanítás, amikor hallották ezt, pedig csak egy szemtanú volt, ők már nem láttak Jézus, elég volt a szemtanú bizonyságtétel, elegendő pontosággal is volt, mert Péter is automatikusan egy kicsit másképp mesélte, az ő személyiséghez igazítva, ő ezt úgy mesélte, mint ő gondolta, ugye? Lehet, hogy nem teljesen minden részlet úgy volt, mint történt, de teljesen elegendő a bárkinek a megtérésre. Tovább. És így terjedt a kereszténység az első századokban, mivel egy pár szemtanú körbejártak, és hirdették, amit látták. Tovább. És most egy kis, a végén egy kis történet. 2007-ben egy washingtoni vasútállomás aluljáró ott lent, odaállt egy hegedűs, és kezdett hegedülni. És ilyen szakadt ruhában, és azt hittek, hogy hajléktalan. Nézzünk tovább. Ő ott nagyon kevés ember megálltak, mert mindenki sietett. 7 ember megállt, és hallgatták. Nézzünk tovább. 45 perc zenélt, 1907 ember elment mellette, kamerával néztek, ez egy kísérlet volt igazából. 27 ember $32 adott, ebből egy ember $20 adott, tehát egy ember $20, a többi $17. Miért adott ez az egy ember vajon $20? Mert felismerte a zenészt. Tovább. Mert ez az ember egy világhírű zenész, 3 nappal előtte Stradivariuson, ugye nagyon drága, 45 perc, $45,000 keresett egy hatalmas csarnokban, mert ott felismertek az értékét, ugye? És ez az egy néni, aki $20 beadott, ő felismerte a zenészt. És ő tudta, hogy ez többet ér, mint csak egy pár fillér, de a tömeg nem ismerte fel az értékét ennek a dolgoknak. Talán már sejtetitek, mire akarok kilokadni tovább. Aztán 7 évvel később hirdettek ugyanazon a helyen, a aluljáróban, hogy ez a híres zenész fog újra jönni, ingyenes koncertet tartani, és tele volt a terem. Amikor rájöttek, hogy ez ki, hirtelen hajlandó voltak várakozni, odajönni, és nem kellett fizetni. Ez olyan szép kép nekem Jézusnak. Ugye, amikor először jött, csak egy páran ismertek fel, és látták az értéket, a tömeg elment mellette, főleg amikor meghalt, akkor már vége volt sok embernek, és Jézus vissza fog jönni, aztán egy hatalmas koncert fog adni, ingyenes lesz, és kíváncsi vagyok, hogy akkor ki lesz ott. Leszünk mi ott tovább? Használjunk ki ezt az idő, ami most van, hogy egy ilyen gyülekezet állandóan apostoli tanítást hallgathassunk, és kitartóan veszünk részt, és felismerünk az értékét, vagy elmegyünk mellette, maradjunk inkább otthon. Most már otthon is lehet látni, az nagyon jó, de éhes vagyunk ehhez a tanításhoz, mert szemtanúktól származik. Az nagyon fontos, szemtanúktól. Tehát kívánok mindenkinek, hogy a következő vasárnapon vegyünk részt az apostoli tanításban, próbáljunk kiszedni, ami a mi hitünknek segít, és ne megyünk el mellette, mintha egy hajléktalan zenész állna ott. Amen.